Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 12. szemeszterének harmadik előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Szalai Tamás, 1985. május 30-án született Sopronban. Gimnáziumi tanulmányait az ottani Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban végezte. 2003-ban felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem csillagász szakára, ahol 2008-ban szerzett oklevelet. Tanulmányait PhD ösztöndíjasként dr. Vinkó József téma vezetésével folytatta. 2011-től az STE optikai és kvantumelektronikai tanszékén dolgozik, kezdetben predoktori ösztöndíjasként, majd idén áprilistól, mint tudományos segédmunkatárs. Kutatási témájaként először fedési kettős csillagok fénygörbe modellezésével és spektroszkópiai analízisével foglalkozott. 2009 óta elsősorban szupernovák fotometriai és spektroszkópiai vizsgálatát végzi. Földi és űrtávcsöves megfigyelési adatok elemzése és az ezekre épülő modellezések révén. Rövid külföldi tanulmányút keretében járt a bostoni Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központban, a Sydney Egyetemen és a Texasi Egyetemen. 2006 óta vesz részt az egyetemi oktatásban, jelenleg is több kurzust tart, elsősorban fizika alap és csillagász mesterszakosok számára. Oktató és kutató munkája mellett tudományos közéleti tevékenységet is végez. 2011 óta az STE-TTIK és a fizikus tanszék csoport közkapcsolati titkáraként aktívan közreműködik beiskolázási események és nyílt napok szervezésében. Emellett rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat és távcsöves bemutatókat, továbbá a Meteor folyóirat szerkesztőbizottsági tagjaként és a csillagászat.hu hírportál rendszeres szerzőjeként is tevékenykedik. Hallgatóként a 2006-os helyi TDK-n első, a 2007-es OTDK-n második díjat szerzett. Szintén első díjat kapott az MTA Szegedi Területi Bizottsága 2010-es pályázatán. Munkásságát 2007-ben a Sopron Ifjú Tehetsége, 2008-ban az STE TTIK kiváló hallgatója címmel ismerték el. Kétszer nyerte el a Sófi Alapítvány ösztöndíját, köztársasági ösztöndíjban és Szegedváros ösztöndíjában pedig 3-3 alkalommal részesült. Jelenleg a Szupernova Robbanások Asztrofizikája című nemzetközi OTKA pályázat nevesített kutatójaként dolgozik. Felkérem Szalai Tamás tudományos segédmunkatársurat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! Szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőket itt a helyszínen és a képernyők előtt. A címválasztás kapcsán felmerülhet a hallgatóságban, hogy ugyan a szegedieknek milyen újdonságot lehetne mondani a porról. Ugyanakkor igyekszem az előadás során bemutatni azt, hogy Szegeden túl az egész univerzum egy meglehetősen poros hely, és hogy ennek a kozmikus pormennyiségnek igen fontos jelentősége van különböző asztrofizikai folyamatokban, és ennek a pornak a vizsgálata napjaink csillagászati kutatásainak az élmezőnyébe, az élvonalába tartozik. Arról, hogy az univerzumban mennyi por is van, arról mindenki a saját szemével is meggyőződhet, hogyha van olyan szerencséje, hogy egy nagyon sötét helyen fölpillanthat az égboltra, és ott a tejutat, vagyis a saját galaxisunknak az égi sávját kicsit alaposabban szemügyre veszi. Mindez még látványosabb, hogyha mindezt a déli féltekén van szerencséje megtenni. A saját galaxisunk is rengeteg por tartalmaz, és ezeknek a sötét porfelhőknek a jelenléte, mind szabad szemmel, mind még inkább fényképező gépekkel elkövetett alkotásokon nagyon jól kivehető. Még inkább, hogyha veszünk egy nagyon jó távcsövet, mint amilyen például a Hubble űrtávcső, és ráközelítünk ennek a tejútnak valamilyen apró részletére, akkor ehhez az itt a képen látható objektumhoz hasonló porban és gázban nagyon gazdag területeket találhatunk. A csillagközi tér tehát tele van porszemcsékkel, de milyenek is ezek a porszemcsék? Az, hogy mennyi por is van a galaxisban, arra egy egyszerű becslést tudunk tenni. Átlagosan azt mondhatjuk, hogy a galaxisoknak körülbelül 1%-át teszi ki a csillagközi anyag, ami gázból és porból áll, nagyon nagy rész gázból, de körülbelül 1%-nyi adalékban por is jelen van. Ez tehát elsőre nem tűnik olyan soknak, 1%-nak az 1%-a, de hogyha figyelembe vesszük, hogy a tejútrendszerünk tömege az több mint 200 milliárd szorosa a napunk tömegének, akkor azt kapjuk, hogy bizony csak a saját galaxisunkban több 10 millió naptömegnyi por található. Ez már így egész jól hangzik, ezt egy ideig lehetne porszívózni. Ha kicsit közelebbről szemügyre vesszük ezeket a kozmikus porszemcséket, például itt ezen az ábrán látható egy ilyen, akkor valójában azt a megállapítást tehetjük, hogy nem sokban különbözik attól a portól, amit mondjuk itt a Földön, a Szaharában, vagy kimenve Szegedi utcán találhatunk. Az összetételében főként amorf szén vagy grafit, szilikátok és egyéb fémoxidok, valamint meglehetősen és meglepően bonyolult vegyületek is alkotják. A világegyetemben már számos nagyon összetett molekulának a nyomára bukkantak, ilyenek például az úgynevezett PAH-ok, ez egy angol rövidítés, a policiklusos aromás szénhidrogének, aki kémiában egy kicsit még emlékszik, vagy otthon van, a benzol gyűrűvel rendelkező részecskék ezek. Tehát meglehetősen változatos összetételű port találhatunk odakint az univerzumban. Méretét tekintve szintén a földi porszemcsékhez hasonlóak ezek a porszemek, legalábbis a kialakulásukkor. Néhány századtól néhány tized mikronig, mikrométerig terjed a méret. Ugye a mikron az a milliméternek az ezred része, úgyhogy meglehetősen apró szemcsékről van szó. Azonban úgy tudjuk és úgy tapasztaljuk, hogy ezek az apró kis porszemcsék a keletkezések után növekedni kezdenek, és jelenlegi elképzeléseink szerint ezekből az apró kis porszemcsékből állnak össze azok a milliméteres, aztán centiméteres, aztán egyre nagyobb pordarabok, kődarabok, amikből végül a mi bolygónkat alkotó sziklatömbök is születnek. Azt, hogy ez a növekedés egész pontosan hogy zajlik, ez még meglehetősen homályos. Nem csak a csillagászok vizsgálják ezt, hanem van több olyan laboratórium is, például a Németország vagy Amerika neves egyetemein, ahol benne a laborban próbálnak olyan körülményeket létrehozni, mint amilyenek az univerzumban vannak, hát legalábbis közelítőleg, és tanulmányozzák ezeknek a porszemcséknek az összeállását. A porszemcsék szerepe több szempontból is fontos, erre már az előadás bevezetőjében is utaltam. Három olyan terület van, amit mindenképp érdemes már itt az elején kiemelni. Az egyik ilyen a molekulák képződése. Az, hogy molekulák vannak, az talán sokaknak természetesnek tűnik, de amikor a világegyetem létrejött, és eléggé lehűlt ahhoz, hogy az atomok egyáltalán kialakulhassanak, akkor ez egyáltalán nem volt kódolva a rendszerbe, hogy ezek az atomok még bonyolultabb struktúrákban fognak összeállni. A következő lépés az a molekulák kialakulása, és ehhez bizony, legalábbis például a hidrogén molekulák kialakulásához nagyon nagy szükség volt, és van porszemcsékre. Ezek a porszemcsék ugyanis egyfajta kötőfelületként szolgálnak a hidrogén atomoknak, amik így ráülepedhetnek, és sokkal nagyobb eséllyel válnak molekulává egy ilyen porszemcse felületén, mintha csak véletlenszerűen a világűrben keringenének, és így kellene ezt az egyesülést végrehajtaniuk. Aztán a másik dolog, amire már utaltam az előbb, hogy jelenleg úgy gondoljuk, hogy a csillagok és a bolygók születése az ilyen porban és gázban gazdag felhők nélkül, mint amilyenről egy illusztráció itt a képen látható, ezek nélkül elképzelhetetlen. Ezek azok a vidékei, ezek azok a tartományai az univerzumnak, ahol a csillagok és a bolygók születnek, így a mi naprendszerünk is, és a mi bolygónk is valamikor egy ilyen örvénylő, gázban és porban gazdag felhőből jött létre. Ahogy említettem, az a folyamat, hogy ezekből az apró kis porszemcsékből hogyan lesznek nagyobb méretű égi sziklák, és abból hogyan lesznek bolygók, ez még nem igazán ismert. Ugyanakkor számos csillagász és számos egyéb kutató dolgozik azon, hogy ez a rejtélyhez közelebb kerülhessünk. Magyarországon is nagyon erős irányzat az ilyen születőben lévő csillagrendszerek, bolygórendszerek vizsgálata. Elsősorban a budapesti székhelyű MTA Csillagászati Intézetében. Több olyan kollégánk van, aki ennek a témának a nemzetközi szakértője, és például egy ilyen rendszer, fiatal rendszer vizsgálata révén néhány évvel ezelőtt Nature cikket is sikerült megjelentetnie a magyar csillagászatnak. Úgy gondolom, hogy ez bármely tudományterületen egy megsüvegelendő eredmény. De visszakanyarodva az univerzum távolabbi vidékeire, és megnézve ezeket a születő bolygórendszereket, ha nem ilyen festményen nézzük, hanem például a Hubble-űrtávcső felvételén, azt is láthatjuk, hogy ezekről már készültek valódi felvételek is, úgyhogy nem egy elképzelésről vagy egy ideáról van szó, hanem valóban úgy gondoljuk, hogy ez a csillagok és bolygó kialakulásának a folyamata. És a harmadik terület, amit felsoroltam, vagy kiemeltem, az pedig az úgynevezett fényanyag kölcsönhatás. Miről is van szó? A csillagászok alapvetően két táborra oszthatóak. Az egyik részük szereti a csillagközi port, mert ez a kutatási területe, ez a kisebbség. A többség meglehetősen negatív érzésekkel viszonyul a csillagközi porhoz, már ami a tudományos munkát illeti, mert általában csak erősen megnehezíti a különböző mérési folyamatokat. Itt az alsó képen egy látható tartományban készült felvétel látható az égbolt egy részéről. És hát igazából ami érdekes lenne bizonyos kutatók számára, az ezen gázfelhő mögött található. Sajnos azonban a csillagközi gáz és por az a látható fénynek a nagyon nagy részét elnyeli, illetve szórja. Így ha csak látható fényben lévő eszközeink lennének, akkor soha nem lenne esélyünk azokat az objektumokat megvizsgálni, amik ilyen gáz és por felhőbe burkolóznak. Márpedig ilyenből azért meglehetősen sok van. Ráadásul a gáz és por fényre gyakorolt hatása még hullámhoz függő is, úgyhogy meglehetősen bonyolult korrekciókat és eljárásokat kell alkalmazni akkor, amikor mondjuk egy-egy csillag pontos fényességét meg akarjuk határozni. Azonban, hogyha kilépünk a látható tartományból, és hosszabb hullámhosszak felé haladunk, mondjuk eljutunk a közeli infravörös tartományig, ami körülbelül olyan 800 nanométernél, tehát 0,8 mikrométernél kezdődik, és mondjuk olyan 3 mikrométerig tart, akkor hirtelen, mintha fölhúznánk ezt a porfüggönyt, láthatóvá válik a mögötte lévő csillaghalmaz, vagy éppen egyéb csillagok alkotta társulás. Tehát, hogyha megfelelő eszközökkel rendelkezünk, akkor ki tudjuk kerülni a természet ezen úgymond tréfáját, és be tudunk lesni a színfalak mögé. Hogyha viszont még hosszabb hullámhosszak felé haladunk, több 10 mikronos, esetleg több 100 mikronos, vagy már milliméteres hullámhosszakig, akkor már magát a port tudjuk vizsgálni. Ugyanis ez az a tartomány, a közepes és hosszú infravörös, illetve szubmilliméteres és milliméteres sugárzás tartománya, ahol már a pornak a saját sugárzását látjuk az egyes felvételeken. Itt talán az egyik leghíresebb égi objektum, a tejútrendszerünk testvér galaxisa, az Androméda köd, vagy hivatalosabb nevén a Messier 31-es csillagköd látható. Ez egy tejútrendszerünkhöz nagyon hasonló galaxis, kicsit nagyobb, mint a mi tejútrendszerünk, de ugyanolyan spirális szerkezetet mutat, és alapvetően is nagyon hasonló. Ezt még szabad szemmel is lehet látni az égbolton, hogyha megint valaki egy sötét égboltú helyen nézhet fel az égre, mondjuk egy augusztusi estén, vagy egy júliusi estén, akkor az Androméda csillagképben, ami a talán sokak által jól ismert W, vagyis a Kassziopeiától nem messze található. Szóval ebben a csillagképben egy körülbelül telihold méretű halvány folt, ez az Androméda galaxis, amit innen a Földről láthatunk belőle. Hogyha olyan távcsövekkel, olyan eszközökkel készítünk róla felvételt, ami szintén látható tartományban működik, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt középen nagyon fényes a régió, de ide inkább sűrűsödnek a csillagok. Aztán itt láthatóak valamilyen spirálkarok, de igazából maguknak ezeknek a karoknak a jellege az nem rajzolódik nagyon ki. Ellenben, hogyha hosszabb hullámhosszakon látszik talán valamennyire, vagy talán a nagyobb képen, 24, 70, 160 mikronon, jóval hosszabb hullámhosszakon vetünk rá egy pillantást, mondjuk egy űrtávcső segítségével, akkor egészen megváltozik ez a látvány. A csillagok, vagy legalábbis a csillagoknak a tömege itt középen, az kezd egyre jellegtelenebbé válni, viszont a gázban és porban gazdag spirálkarok élesen előtűnnek. Úgyhogy ez az a módszer, ahogyan azok a csillagászok, akik konkrétan a csillagközi port szeretnék jobban megismerni, kutatni tudnak. Azonban ez egy meglehetősen költséges mutatvány, ugyanis ez a tartomány, legalábbis a közepes és a hosszú távoli infravörös tartomány, ez a Föld felszínéről nem megfigyelhető, a földi légkör ugyanis jó részt leblokkolja ezt a tartományt, hogy feltétlenül olyan eszközökre van szükségünk, amik a világűrben keringenek. Most kicsit megismerkedtünk a csillagközi porszemcsékkel, azt is láttuk, hogy különböző eszközökkel vizsgálva milyen látványt nyújtanak. Most nézzük meg azt, hogy honnan is származnak ezek a porszemcsék, az egész előadás vezérgondolatához kanyarodjunk. Ugye, hogy az egyik első dián lehetett látni, csak a mi galaxisunkban több 10 millió naptömegnyi por van, ami hát szinte felfoghatatlan mennyiség. Azonban nagyon érdekes, hogy alapvetően azt, hogy a galaxisokban, főleg a távoli galaxisokban hatalmas pormennyiség honnan származik, arra kézzelfogható bizonyítékunk nem sok van. Gondolná az ember, hogy hát miért kérdés ez? Hát van és kész. Sok van belőle, hát másból is sok van, csillagból is, gázfelhőből is. Miért pont a por ilyen kritikus? Azért, mert azt nagyjából a jelenlegi asztrofizikai tudásunkkal még össze tudjuk rakni, hogy a csillagok mondjuk hogyan alakulnak ki, a gázfelhők honnan származnak, de az, hogy a porszemcsék hogyan képződnek a gázfelhőkben, és hogyan vesznek részt csillag és bolygó keletkezés és egyéb folyamatokban, nos, ezt még meglehetősen nagy homály fedi. Ha csak a saját tejútrendszerünkben nézünk körbe, akkor annyira nem bonyolult a helyzet, legalábbis elsőre úgy tűnik. Vannak ugyanis olyan csillagok, amik nagy mennyiségű port és gázt dobnak le magukról az életük egy bizonyos szakaszában. Érdekesség, hogy a Nap is egy ilyen csillag lesz majd valamikor, ugyanez még nagyon messze van, jó pár milliárd évünk van addig, de vannak olyan csillagok, amik már most eljutottak fejlődés ezen fázisába. Ezeket, egy csúnya szóval, a csillagfejlődési diagramon betöltött pozíciójuk alapján aszimptotikus óriásági csillagoknak nevezik. A Naphoz hasonló, esetleg a Napnál kicsit nagyobb tömegű csillagok jó pár milliárd éves fejlődés után jutnak el ebbe az állapotba. Ekkor a méretük jelentősen megnő, a hőmérsékletük lecsökken, ezért ilyen vöröses színű óriás csillagok lesznek. Itt ez az ábra ez nem is pontos, ez már jobban. Itt ez a pici kis fehér téglalapban lévő, még sokkal kisebb sárga pötty jelzi a Nap jelenlegi méretét. Ehhez képest az előrejelzések szerint ekkorára fog növekedni pár milliárd év múlva. Ez egyrészt elég grandiózusnak tűnik, másrészt mondjuk a Földre nézve elég szomorú jövőt sejtett, hiszen a Föld sugara az belül lesz majd ezen a csillagsugáron, úgyhogy pár milliárd év múlva a nap, amikor nagyon kiterjed, akkor el fogja nyelni a Földünket. De ez már nem a mi problémánk lesz. Mit tudnak ezek a csillagok? Ugye azt tudjuk, hogy a nap belsejében úgy termelődik energia, hogy hidrogén fúzionál héliummá. Mikor ebbe az állapotba érnek ezek a naptípusú csillagok, akkor már nem ez a történet. A belsejükben már nem igazán zajlik energiatermelés a legközepükben. Kialakul egy szénből, főleg szénből és oxigénből álló mag. Itt a mag körüli héjban, kicsit kijebb menve, ott még valamennyi energiatermelés zajlik, ahol a hélium alakul át éppen nehezebb elemekké. Tehát vannak nehezebb elemek, szén, oxigén, ilyen csillagokban. Ez az egyik. A másik, ami jelen van ezekben a csillagokban, az a nagyon erős hőáramlási folyamatok összegsége. Úgy kell elképzelni egy ilyen csillagot, mint egy nagyon erősen forró levest. Folyamatosan forr, bugyborékol, keveredik, és a keveredésnek köszönhetően a nehezebb elemek, amik eredetileg itt a csillag belsőbb részeiben voltak, ezek szépen kijutnak a csillag külső részeibe, sőt, úgynevezett csillagszél formájában, tehát nagy sebességgel kiáramló folyamatos anyagledobódás formájában, ide a csillag körüli térbe is kikerülnek, hosszabb idő után pedig beépülnek a galaxis csillagközi anyagába. Ha megszámoljuk, hogy hány darab ilyen csillag van körülbelül a tejútrendszerben, elég nagy szám jön ki, és összeszorozzuk azzal a mennyiséggel, hogy életük során mennyi port képesek előállítani, akkor egy olyan számot kapunk, ami körülbelül megegyezik a tejútrendszerben most megfigyelhető por mennyiségével. Voilà, rejtély, meg van oldva. De van egy nagy probléma, ami ezt az egész kérdést a feje tetejére állítja. Ma már olyan nagy teljesítményű távcsöveink és kameráink vannak, hogy az univerzumnak, nem ugye a gyerekkorában, de lassan a bölcsödés korában is visszaláthatunk, olyan távoli galaxisokat látunk, amik az univerzum legkorábbi időszakában, legalábbis a galaxis fejlődés szempontjából legkorábbi időszakában alakultak ki, és ezeket néhány százmillió éves állapotukban megfigyelhetjük. Ugye az univerzum sajnos vagy nem sajnos, de úgy működik, hogy minden csak múlt időben látunk. Minél távolabbi objektumot látunk, a fénynek annál több időre van szüksége, hogy a messzi-messzi galaxisról, hogy ilyen szófordulattal éljek, ide érjen hozzánk. Ezek a nagyon távoli fiatal galaxisok olyan messze vannak tőlünk, hogy a fénynek akár évmilliárdokat kellett utazni a világűrben. Úgyhogy elképzelhető, hogy éppen olyan galaxis figyelünk meg valamelyik távcsövünkkel, mondjuk ez főleg űrtávcsövekre igaz, amiről a fény akkor indult el, mikor még a Föld bolygó nem is létezett. Sokan felteszik ilyenkor a kérdést, hogy hát mi értelme van akkor az egésznek, hát mindennek csak a múltját látjuk. Hát igen, és ha a régészek együtt tudnak élni ezzel a problémával, akkor a csillagászok is megbirkóznak vele. Hát megvizsgáltak néhány ilyen távoli fiatal galaxist, és azt tapasztalták, hogy ezekben szintén nagyon sok por van, sőt, jóval többet is találtak egyesekben, mint a saját tejútrendszerünkben. A gond azonban az, hogy ezek a vörös óriás csillagok, ezek az aszimptotikus óriás csillagok, amíg elérik ezt a fejlődési állapotot, az legalább egy, de inkább több milliárd év szükséges. Ezek a galaxisok viszont fiatalabbak, mindössze néhány százmillió évesek. Egyszerűen nem volt idő arra, hogy egy csillag is eljusson ebbe az aszimptotikus óriás fázisba. Tehát valami más porforrást kell keresni. Rögtön három lehetőség is szóba került. Az egyik az úgynevezett aktív galaxis magok. Ugye a legtöbb galaxis, például a tejútrendszer közepén is, van egy hatalmas fekete lyuk, A mi tejút rendszerünkben, ez még a kisebbek közé tartozik, mindössze 2-3 milliószor nagyobb a tömege, mint a napé. Vannak olyan galaxisok, ahol ennél 1000-szer, 10000-szer nagyobb, még ennél is nagyobb tömegű fekete lyukak vannak. Ráadásul ezek a nagy fekete lyukak többnyire éhesek is, úgyhogy a környezetükben lévő gáz és poranyagot hát folyamatosan magukba szívják, és ami még nem zuhant be a fekete lyukba, az ott örvénylik körülötte. Az a feltételezés, hogy ebben az örvénylő por és gáz anyagban ebben egyre több por keletkezhet. Ott kezdetben nincs benne sok por, először csak gázanyag, és ott az örvénylés során porszemcsék is összeállhatnak, amik aztán kiúthatnak bizonyos folyamatok révén, kiúthatnak a galaxis közepéből, akár távolabbi vidékekre is. Ez tehát az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy vegyünk olyan csillagokat, amik jóval nagyobb tömegűek, mint a nap, 8-szor, 10-szer, 20-szor, 30-szor, vagy akár ennél is többször nehezebbek. A csillagok fejlődése az alapvetően a tömegükben kódolva van. Abban a pillanatban, hogy megszületik egy csillag valamekkora tömeggel, kis túlzással mondva a teljes sorsát előre lehet látni. És minél nagyobb tömeggel születik egy csillag, annál rövidebb lesz az élete. A napnál jóval nehezebb csillagok, akár csak néhány 10 millió, vagy akár csak néhány millió éves életkorban reménykedhetnek, szemben mondjuk a nap 10 milliárd évre becsült teljes életkorával. Ezek a nagytömegű csillagok azonban nem csak kevesebb ideig élnek, hanem sokkal pörgősebben is élik az életüket. Itt lehet emberi analógiákat is találni. Tehát rövid ám, de annál izgalmasabb életük van. Ezen folyamatok során, izgalmas folyamatok során rendkívül heves anyagkidobódásokat mutatnak. Nem olyan nyugodt anyagkibocsátás van, mint a naphoz hasonló csillagoknál, vagy ezek késő állapotainál, hanem sokkal hevesebbek. Egyszerre is nagy mennyiségű gáz és poranyag dobódhat le róluk. Úgyhogy ez is egy szóba jöhető forrás. Azonban, ha csak ezt a két lehetőséget tekintjük, akkor az önmagában, legalábbis a jelenlegi becsléseink szerint kevés ahhoz, hogy meg tudja magyarázni ezeknek a távoli galaxisoknak a nagy portartalmát. Úgyhogy kellett találni még valamit. És ezek lettek a szupernóva robbanása. Pár szóban a szupernóvákról. Mik is ezek, hogyan képzeljük el őket jelenleg? Úgynevezett új csillagokat, vagy vendégcsillagokat, latinul stella nova, ilyeneket már a régi időkben is megfigyeltek. Majdnem 1000 éves feljegyzéseink vannak arról, például az akkori kínai birodalom csillagászaitól, hogy egyszer csak megjelent az égbolton valami új fénylőpont. Ugye ez akkor tájt rendkívül nagy riadalmat okozott, hiszen egyrészt még a, főleg az európai kultúrkörben az arisztotelészi kép élt a fejekben, miszerint a világegyetem az örök és változatlan. Ugye, ami megjelenik valami újdonságként, az biztos, hogy bajt hoz és rossz. Itt az egyik, illetve a bemutatott ábrán egy híres dán csillagász, Tycho Brahe látható, aki egy 1572-ben feltűnő új csillagot, szupernóvát vizsgál. Azt ő fedezte föl, pontosabban ő adta róla a legrészletesebb leírást, de egy olyan fényes jelenség volt, hogy gyakorlatilag a nappali égen is látszott, hát az éjszakai égen meg majdnem egy, mondhatni, egy új napként ragyogott, tehát rendkívüli látvány nyújtott azok számára, és akik nem foglalkoztak csillagászattal. Érdekes módon sors fintora, hogy mióta felfedezték a távcsövet, ugye néhány évtizeddel ezután, azóta nem láttunk olyan csillagrobbanást, ami ennyire fényes lett volna, tehát a saját galaxisunkban történt volna. Ez egy érdekes fejlemény, kicsit megnehezíti a szupernóvák vizsgálatát, de azért nem teszi lehetetlenné. Talán ennek is köszönhető, hogy a valódi tulajdonságaikra, vagy valódi természetükre ezeknek a vendégcsillagoknak csak a 20. század, de a 30-es éveiben derült fény, és kiderült, hogy ezek a novák és szupernovák valójában hatalmas energiájú csillagrobbanások, Novák esetében a csillag egy része robban, vagy ott történik egy ilyen termonukleáris robbanás. Szupernovák esetében még ennél több nagyságrenddel, nagyobb, energikusabb, általában a csillag teljes pusztulását hozó robbanás történik. Ebben a színes dobozban emeltem ki azt a négy dolgot, amit a legfontosabb megjegyezni a szupernovákról. Tehát amellett, hogy az univerzum ma ismert legnagyobb energiájú eseményei közé tartoznak, amellett több szempontból is igen jelentős a szerepük. Egyrészt, hogy jelenlegi tudásunk szerint a vasnál nehezebb kémiai elemek létrejötte, az igen nagy mértékben a szupernováknak köszönhető, az meg pláne, hogy ezek a nehéz elemek keverednek a csillagközi anyag többi részével, és beépülnek a születőben lévő csillagrendszerekbe, így például a naprendszerbe is. A saját szervezetünkben is vannak vasnál nehezebb elemek, illetve bárhol, ahol körülnézzünk, látunk ilyeneket. Ezek gyakorlatilag szinte mind szupernova robbanásoknak, évmilliárdokkal ezelőtti szupernova robbanásoknak köszönhető. Úgyhogy ha egy kicsit irodalmi képpel akarok élni, akkor mondhatnám, hogy a csillagok gyermekei vagyunk. Ha valaki erről nagyon olvasmányos könyvet szeretne olvasni, azoknak bátran tudom ajánlani Isaac Asimovnak a Robbanó napok című művét. Ez a híres írónak, aki egyébként mellette több tudományágban, így a csillagászatban is jeleskedett. Ez a könyve nem fantasy regény, nem science fiction, hanem egy tudományos igényességű, de egy nagyon olvasmányos mű, ami ezekről a szupernova robbanásokról szól. Asztrofizikai, csillagászati szempontból két dolog miatt is nagyon fontosak ezek a szupernovák. Egyrészt távolságmérésre használhatók. Talán néhányan hallottak a 2011-es fizikai Nobel-díjról, ami az univerzum tágulásának gyorsulásáért, gyorsuló tágulásán kimutatásáért lett odaítélve. Az a három kutató, az mindhárman szupernova kutatásokban jeleskedik, és ezért vehették át a Nobel-díjat. És további érdekesség, hogy ezen hatalmas energiájú robbanások során nagyon extrém fizikai körülmények is tanulmányozhatók, amiket a Földön nagyon nehéz lenne megvalósítani. Itt tehát két alapvető típusát láthatjuk a szupernováknak. Az egyik az úgynevezett 1A típus, ahol egy fehér törpe csillag, amilyen a nap lesz majd a fejlődése legvégén, robban fel, elérve egy kitüntetett határtömeget. Ennek az eseménynek a bekövetkezése amiatt történik, mert egy társkomponensű anyagot szív át, folyamatosan hízik, aztán egyszer csak, mint a kis gömböc, kipukkan. A másik, sokkal bővebb típus, az az úgynevezett kollapszár szupernova típus. Ezek olyan nagy tömegű, napunknál sokkal nagyobb tömegű, 8-szor, 10-szer, 30-szor nagyobb tömegű csillagok, amiknek az élete egy hatalmas, gigantikus robbanásban ér véget, mikor a belsejük, csillagmag gravitációsan összeomlik. Azt, hogy ez a robbanás, ez a második típusú robbanás, és innentől kezdve ezzel fogunk foglalkozni, hogyan játszódik le, az leginkább annak a következménye, vagy úgy alakul, hogy a robbanás előtt ez a nagy tömegű csillag milyen állapotban van. Ilyen egyszerű képpel egy hagymához hasonlíthatnánk ezeket a nagy tömegű csillagokat. Tehát mielőtt fölrobbannak, fejlődésük vége felé, szépen hagymahéjszerűen rendeződnek el bennük az elemek, legkívül a könnyebb elemek, hidrogén, hélium, aztán egyre befelé haladva jönnek az egyre nehezebb elemek, széntől szilíciumon át egészen a vasig. Most nekünk annak megvizsgálására, hogy egy ilyen robbanás során hogyan is jönnek létre porszemcsék, főleg a szén, az oxigén és a szilícium lesz érdekes, illetve ennek a három elemnek a csillagban betöltött helye. Ahhoz ugyanis, hogy porszemcsék alakuljanak ki egy ilyen robbanás után, speciális körülmények kellenek. Leginkább az, hogy ne legyen túl nagy sebességű ez az anyagkidobódás. Szupernovák esetében azt tudjuk, hogy minél távolabb van egy réteg a középponttól, annál nagyobb lesz a tágulási sebesség, annál nagyobb sebességgel dobódik ki robbanás során. Tehát, hogyha itt ez a hidrogén és hélium réteg kellően vastag, akkor ezek lesznek a nagy sebességűek a robbanás pillanatában és után, a szén, oxigén és szilícium pedig kisebb sebességekkel fog tágulni. Azonban előfordul, hogy olyan csillagokat is látunk, hogy ez a hidrogén és hélium réteg már a robbanás előtt nagyrészt lefújódik a csillagról. Ilyenkor a szén-oxigén réteg kijebbre kerül, távolabbra a középponttól kicsit, és a robbanáskor nagyobb sebességet fognak felvenni. Ez tehát nem kedvez a porképződésnek. Mi az olyan csillagokat keressük, ahol még a robbanás előtt ez a hidrogén és hélium réteg kellően vastag. Nézzük, hogy hogyan találták meg ezeket a szupernovákat, hogyan vadásztak porra szupernova robbanások környezetében. Az első ilyen robbanás, amit nagyon alaposan meg lehetett vizsgálni, ez a híres 1987A jelű szupernova volt. Ez a közeli Nagy Magellán galaxisban, ami itt a Tejút rendszerünk egyik kísérő galaxisa, ebben történt. Nagyon jól megfigyelhető volt földi távcsövekkel és űrtávcsövekkel is, hosszú ideig vizsgálták. És azt tapasztalták, hogy mindegy másfél évvel a robbanást követően, tehát már gyakorlatilag mindenki úgy volt vele, hogy hát jó, most már különösebben érdekes dolgok lehet, hogy nem is lesznek. Másfél évvel a robbanás után azt tapasztalták, hogy egyrészt a látható tartományban hirtelen nagyon elkezdett csökkenni a fényesség. Valamennyire persze ezt várták, de a vártnál is jóval gyorsabban. Ezzel szinte teljesen párhuzamosan az infravörös tartományban mért sugárzás viszont emelkedni kezdett. Ez világossá vált, hogy valami olyan forrás támadott, ami infravörösben sugároz, nem pedig láthatóban. Ez nagyon úgy hangzik, mint a por. És ennek a harmadik megfigyelés volt a végső bizonyítéka, a színképvonalaknak a szimmetrikusból aszimmetrikussá válása, ez szintén a por jellemző hatása. Alaposan vizsgálták több műszerrel a távcsövet, és a nap tömegének 10 000-nyi részét kitevő por találtak. Ezt az egy számot jegyezzük meg most az előadásban, sokkal többet nem fog kérni. Tehát nap tömegének mindössze 10 000 részényit, ez nem olyan sok, de azért nem is olyan kevés, ez még a föld tömegénél azért nagyobb. És később, ez már egy 15 évvel a robbanást követő felvétel, később különböző érdekes alakzatokat, gyűrűket, mindenféle íveket figyeltek meg ezen szupernova körül, ami pedig a sugárzás és a porban, gázban gazdag anyag kölcsönhatásának volt a jele. Ez a 87 aljelű szupernova indította el tehát a szupernovák környezetében lévő por vizsgálatát. Azonban nagyon sokáig nem lehetett ezt nagyon jó minőségű eszközökkel végezni. Ebben jelentett egy óriási ugrást a Spitzer űrtávcső, egy 85 cm-es űreszköz, ami az infravörös tartományban érzékeny, vagy volt érzékeny. Bár még most is működik, azért beszélek róla a múlt időben, mert ahhoz, hogy a 4,5 mikrométernél hosszabb hullámhosszakon is tudjon vizsgálódni, ahhoz egy folyékony héliumos hűtésre volt szükség. Ez a hűtő folyadék csak nem a világűr hidegére hűtötte le a Spitzer űrtávcső műszereit. Azonban ez 6 év alatt elpárolgott, hát nagyjából ennyi is volt a tervezett működési idő, és most már csak a két legrövidebb hullámhosszon képes vizsgálatokra. Hogy is néz ki egy ilyen felvétel? Ez a Spitzer űrtávcső egyik felvétele egy híres szupernóváról. Itt ez a kék pont az, ami ezen a színes kompozit képen a szupernóvát jelzi. Nagyon szép fényes, tehát azt jelzi, hogy ott sok infravörös sugárforrás van, nagy mennyiségű sugárforrás. Az előbb elhangzottak alapján arra gondolhatnánk, hogy jé, akkor tényleg látjuk a szemünkkel, vagy legalábbis az infravörös szemüvegünkkel ezt a porképződést, szupernovák környezetében, infravörös sugárzás, hurrá, ott van a por. Azonban már a 80-as években előre jelezték, hogyha egy szupernova esetében ilyet látunk majd, akkor az azért nem teljesen biztos, hogy újonnan keletkező porszemcséknek a hatása lesz. Könnyen elképzelhető, hogy a por már a robbanás előtt is ott volt, és csak a robbanás hatására fűtődött fel, és ennek a fényét látjuk. Ennek a kiderítése egy meglehetősen komplikált feladat. Jó néhány szupernovát sikerült megvizsgálni a Spitzer űrtávcsővel, és azt tapasztalták, hogy nagyon függ attól a sugárzás mennyisége, ebből következően a por mennyisége, hogy milyen típusú szupernova robbanást figyelnek meg. Ez teljesen alátámasztja azt, amit az előbb próbáltam elmagyarázni, hogy szupernova robbanásoknál nem mindegy, hogy milyen héjak maradnak meg a hagymahéjból robbanás előtt. Azonban egy óriási problémára is fény derült. Akármilyen szupernovát vizsgáltak, a becsült portömeg az nagyságrendekkel kisebbnek adódott mindenféle elméleti számításnál. Fölvetődik a kérdés, hogy akkor mégsem a szupernovák a megoldása az univerzum por kérdésére. Mégsem ezek a legjelentősebb porforrások. Ez a kérdés nagyjából, hogy a 2000-es évek közepe fele kezdett nagyon élessé válni. Jó magam, én 2008-ban szereztem diplomát, és friss diplomásként, és még frissebb PhD hallgatóként lehetőséget kaptam, illetve egy kérdést a Szegedi Asztrofizikai Kutatócsoport vezetőjétől, dr. Vinkó Józseftől, hogy nincs-e kedve milyen témákkal foglalkozni. Nekem persze volt. Kicsit bemutatva azt, hogy milyen kutatások is folynak Szegedi Tudományi Egyetemen, ez az asztrofizikai kutatócsoportunk, ami főleg szupernovák megfigyelésével foglalkozik, ez már több mint 10 éve működik, és Magyarországon az Akadémiai Csillagászati Intézete és a Bajai Obszervatóriummal a legszorosabb az együttműködése, de a tudományos kapcsolatrendszerünknek köszönhetően Texas Egyetemmel és a Harvard Asztrofizikai Intézetével is nagyon jó viszonyban tudományos kapcsolatban vagyunk. Így például közvetlenül használhatjuk a világ két legnagyobb távcsövei közül kettőt, a több mint 9 méteres texasi Hobby-Eberli távcsövet és a dél-afrikai nagy távcsövet. 9,2 méter átmérő, az már nagyon jó. Ugye Magyarország legnagyobb távcsőve az 1 méter átmérőjű. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a szupernovákat nagyon alaposan lehessen vizsgálni. Emellett még arra is van lehetőségünk, hogy űrtávcsöveknek az adatbázisaiban vizsgálódjunk. Ez nem is feltétlenül saját magunknak kell kérni, vagy pályázni különböző vizsgálatok elindítását, hanem mivel rengeteg mennyiségű adat gyűlik össze éjszakánként egy nagyobb obszervatóriumban, vagy űrtávcső esetében egy-egy napnyi adat, több száz gigabájt, vagy több terabájt is lehet. Ezért sok csillagászra van szükség, hogy ezeket az adatokat feldolgozzák, és a legtöbb adat egy idő után publikussá válik, minden kutató hozzáférhet. Képletesen mondhatnám, hogy olyan, mintha az űrtávcső az asztalunkon lenne. A szegedi munkaasztalról, Szegeden lévő számítógépről közvetlenül el tudjuk érni többféle űrtávcsőnek, például a Spitzer űrtávcsőnek is az adatbázisát. Az ezekben lévő adatokat felhasználhatjuk, értékelhetjük, elemezhetjük. Persze, úgy, hogy megtanultuk ezeknek a szoftvereknek és különböző vizsgálati módszereknek a mikéntjét. Ennek a programnak a keretében vizsgáltuk meg 13 szupernovának az infravörös adatait. 10 esetben sikeresen tudtuk is azonosítani a képeken a szupernovát, úgyhogy végül 10 szupernovát tudtunk alaposan is megvizsgálni. Különböző típusú vizsgálatoknak vetettük alá ezeket az adatokat, amik egyrészt a szupernovák fényességét követték időben, az infravörös tartományban, különböző időpontokban felvett színképeket elemezhettünk, a sugárzásnak a hullámhoz szerinti eloszlását vizsgálhattuk, és ezekre különböző modelleket illesztve a szupernovák környezetében lévő port is meg tudtuk vizsgálni, ezeknek a fizikai jellemzőire tudtunk becslést tenni. Az egyik ilyen híres szupernova az SN2004DJ, amiről már láttunk egy spicceres képet. Itt a Hubble űrtávcső felvételén mutatja a nyíl. Az utóbbi másfél évtized legfényesebb, legközelebbi szupernovája volt. Ugye 11,4 millió fényévre van. Az elborzadókat szeretném megnyugtatni, hogy ez a szupernovák esetében nagyon közelinek számít. Jó, itt látható egy összehasonlítás, egy látható képen, amit a Mátrai Akadémiai Obszervatóriumból készítettünk ezt a felvételt. Majd, hogy egyre haladunk hosszabb hullámhosszak felé, a Spitzer űrtávcső képen, látszik, hogy azért elhalványodik, és itt a leghosszabb hullámhosszon már szinte nem is észrevehető. Ez jelzi azt, hogy azért infravörös adatokkal dolgozni nem olyan egyszerű. Ezen szupernova esetében közvetlen bizonyítékokat sikerült kimutatni porképződés kapcsán. Anélkül, hogy ezt nagyon mélyre menően akarnám elemezni, két dolgot kell figyelni, ezeket narancssárgával jelöltem is. Egyik, hogy körülbelül 4-500 nap után, hát pont mikor az 1987 A esetében történt, egyszer csak kezdenek eltűnni ezek a markáns színképvonalak, mint ha valamilyen árnyékolás játszódna le, illetve itt a szupernovák fénygörbéin, tehát a fényesség időbeli változását mutató diagramon, szintén ilyen 4-500 nap környékén púpok jelennek meg. A halványodás után újra valamilyen visszafényesedés van az infravörös tartományban. Ugye ez a két adatsor, vagy ez a két eredmény, ez nagyon egyértelműen utalt arra, hogy itt valamilyen porképződés zajlik. A vizsgálataink alapján még azt is meg tudtuk rajzolni, hogy nagyjából hogyan oszlik el a por ezen szupernova környezetében. Itt a sötét szürke a melegebb, ez a négyzethálós rész pedig a hidegebb port jelzi. A teljes méretskálát is azért érdemes figyelni, ugye egy csillagászati egység, ez a CE, az a napföld távolság, tehát ennek mintegy 3000-szeresére terjedt ki egy ilyen szupernova környezetében a porban gazdag régió. Aztán 2011-12 során 9 további szupernovát is megvizsgáltunk, ezeknek a Spitzer űrtávcsöves felvételei láthatóak. És bár ezek esetében olyan nagyon direkt bizonyítékok nem tudtunk találni, azért volt lehetőség annak megvizsgálására, hogy egyáltalán van-e esély valamilyen porképződést, vagy porra utaló nyomokat találni. Ehhez a szupernovák sugárzását, infravörös sugárzás értékét, mondhatnám, hogy a sugárzási energiát, azt a hullámhoz függvényében ábrázoltuk. Így kaptuk meg az úgynevezett spektrális energiáloszlás görbéket. Ezekre annyit kell tudni most jelen esetben, hogyha időben változást mutatnak, mint itt ezen az ábrán, a 2005 AF jelű szupernova esetében, akkor az azt jelzi, hogy ott a közeg, ami kibocsátja ezt az infravörös sugárzást, ennek a mérete és a hőmérséklete változik. Tehát ott valami lejátszódik, valami olyan folyamat, ami a szupernovához köthető. De találtunk több olyan szupernovát is, ahol nem láttunk ilyen változást. Ez arra utalt, hogy hiába látjuk infravörösben azt az adott objektumot, ha több száz napig semmilyen változás nem történik, akkor könnyen elképzelhető, hogy valójában ez az infravörös sugárzás nem is a szupernova környezetéből jön, hanem egész egyszerűen a távcső felbontási korlátaiból adódóan ott a környezetét látjuk, tágabb környezetét látjuk. Tehát itt ezen esetekben a por, ha van is, nem a szupernova robbanásban képződött. Azoknál a szupernováknál, ahol változó görbéket láttunk, ott mindegyik görbe esetében modellezést is tudtunk végezni, mind analitikus, tehát sugárzási törvényekre alapuló egyszerűbb számolásokkal előállított görbéket, mint például az a vastag fekete vonal, vagy pedig numerikus programokat bevetve, numerikus kódokat, jó hosszú ideig számoltak. Ezek kicsit hasonló eredményt adtak azért szerencsére, sokkal hosszabb számítási idő alapján is. Úgyhogy ezen két módszer összevetéséből tudtunk becslést tenni a por mennyiségre, por hőmérsékletére és a por eloszlására. Összegezve a saját munkánkat azt tapasztaltuk, hogy a mintából körülbelül az egyharmada a szupernováknak mutatott valamilyen közvetlen porképződésre utaló jelet, azonban a nagy részük nem különösebben. És azok is, amik mutattak, azoknál a kimért portömeg az megint csak jóval alacsonyabb, mint az elméletileg jósolt értékek. Úgyhogy továbbra is ott tartunk, hogy piros betűvel föltetjük a kérdést, hogy most jelentős porforrások a szupernovák, vagy pedig nem. A helyzet az, hogy jelenlegi műszereinkkel, jelenlegi eredményeinkkel erre a kérdésre nem tudunk egyértelmű választ adni. Van jó pár alternatíva, amit meg kell vizsgálnunk. Például az egyik ilyen, hogy mi van akkor, hogyha ez a szupernovák körüli por, ez jóval hidegebb, mint gondoljuk, vagy legalábbis jóval gyorsabban hűl, mint ahogy előre vártuk. A Spitzer űrtávcső csak körülbelül 50 Kelvin hőmérsékletig tudta követni a porszemcsék sugárzását. Ugye ez Celsius fokban olyan mínusz 220 Celsius fokot jelent. Hát ez már az elég hidegnek tűnik, de a por jelentős része akár még ennél alacsonyabb hőmérsékletet is föl tud venni. Ezeket egy másik műszerrel, a Herschel űrtávcsővel, Spitzernél majdnem 4-szer nagyobb és jóval hosszabb hullámhosszakon érzékeny távcsővel lehetett vizsgálni. Reméltük, hogy ez megadja a végső választ, de meglehetősen ellentmondásos eredményeket kaptak a kutatók, akik ezzel a távcsővel dolgozhattak. Bizonyos idősebb, több száz vagy több tíz éve fölrobbant maradványokat vizsgálva, az egy ezredtől a 10 nap tömegig terjedően mindenféle eredményt kaptak a pormennyiségre. Úgyhogy ez megint arra utal, hogy itt nem egyértelműen lehet kijelenteni, tényleg, ha valahol sok por találnak, az biztos mind a szupernovához tartozik-e. Véletlenül nem arról van-e szó, hogy belemérnek valami mást is. De van néhány más elképzelés is, hogy miért áll fönn ez az ellentmondás. Ezek három csoportba oszthatók. Az egyik, hogy a magának a pornak a viselkedését még nem egészen értjük. A már említett ilyen melegpor, hidegpor átmenet mellett az egyik legéletképesebb ötlet, hogy lehet, hogy ezek a porszemcsék nagyon hatékonyan tudnak növekedni. Tehát ha kikerülnek a csillagközi térbe, valamilyen nem pontosan ismert folyamat során, mint ahogy a porcicák folyamatosan gyarapodnak az ágyunk alatt, ha nem porszigózzuk rendszeresen, valahogy így összeállnak egyre nagyobb szemcsékké, és ezért a távoli galaxisokban mi már ezeknek a megnövekedett porcicáknak a sugárzását látjuk. Azonban az is biztos, hogy magának a porszemcse képződésnek a fizikai és kémiai modelljeit még nagyon erősen fejleszteni kell. Számos olyan kutató van, aki ezen a problémán dolgozik, akár szuperszámítógépes modellezéseket is bevetve. De olyan ötlet is felmerült, hogy akár az is elképzelhető, hogy a fiatal galaxisokban egyszerűen mások voltak a viszonyok, sokkal több szupernóva robbanhatott föl, sokkal több nagy tömegű csillag volt, és ezért bár egyesével a szupernóvák tényleg nem olyan hatékony porforrások, sok kicsi, vagy nem is olyan kicsi, de sok szupernóva sokra megy alapon, kellően nagy mennyiségű port tudtak generálni ezekben a távoli galaxisokban. És befejezésül föltetjük a kérdést, hogy mikor kaphatunk választ a meglévő kérdéseinkre. Reményeink szerint erre nem kell olyan túl sokat várni. Az elméletek és a módszerek fejlesztése mellett párhuzamosan két eszköztől vagy eszközcsoporttól is nagy segítséget remélhetünk. Az egyik az idén beinduló, magyarul nagyon jól hangzó ALMA távcsőrendszer, ami egy rádióantennákból álló, mint egy 60 rádióantennából álló óriási hálózat Chilében. És ez a 800 mikrométertől néhány milliméterig terjedő hullámos tartományban vizsgálja az eget, innen a Föld felszínéről. Rendkívüli felbontást képes elérni, sokkal jobbat, mint bármely hasonló eszköz eddig. Úgyhogy abban bízunk, hogy a felbontás növelésével sokkal részletesebb információkat kaphatunk ezekről a porban gazdag, vagy porgazdagnak feltételezett vidékekről. Egy másik nagyon-nagyon várt eszköz a James Webb űrtávcső, ami a Hubble űrtávcső utódja lesz, remélhetőleg 5-6 éven belül. Két nagy különbséggel, az egyik, hogy sokkal nagyobb lesz. Ugye a Hubble távcső átmérője olyan 2,4 méter, ez egy 2,5-szer akkora felületen gyűjti majd a fényt, de leginkább nem a látható, hanem az infravörös tartományban, 0,6 és 28 mikrométer között. Ettől az űrtávcsőtől szintén azt remélhetjük, hogy segít minket ennek a kérdésnek a megválaszolásában. És hát természetesen még kell egy nagyon fontos dolog, egy elengedhetetlen kellék a jövőbeli csillagászati kérdések megoldásához. Ezek nem mások, mint a jövő csillagászai, akiket nagyon reméljük, hogy nem csak legalább annyian lesznek, mint a jelen csillagászai, hanem eredményeikkel megadhatják a választ azokra a kérdésekre, amikre mi még nem kaptuk meg. És ezzel köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Buzás Norbert, a Szegedi Tudományegyetem kutatásfejlesztési és innovációs igazgatója tartja meg a pénzt vagy életet, fejlesztési stratégiaváltások és piaci átrendeződések a világ gyógyszeriparában az elmúlt 25 évben című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!